Az öt cég talán már nem is kell mondanom, hogy miről szól. Ugye a szándékos vakság felül indultunk el, és arra gondoltam, hogy megint hoznék akkor egy másik példát, főleg azért, mert fölelevenedett bennem, tudjátok, az okos eszközök oktalan használata, elsősorban most a gyerekek esetében és szempontjából, mert az történt, hogy meghívtak előadást tartani, és 700 óvónőnek beszélhettem. 700 óvónő. Hát ez egyszerűen egy maradandó élmény. Volt köztük 6 óvóbácsi, de hát zömében óvónők, és a maradandó élményemnek az is része, hogy te kaptam egy órát, hogy mondjam, és akkor toltam, és bent volt a programba, hogy utána pedig egy tánccsoport fog föllépni, de azt nem tudtam, hogy egy óvodának a dolgozói. Képzeljétek el, hogy óvónők kitalálták, hogy ők egy ilyen táncbemutatót fognak tartani, mindenféle modern tánc, és a modern tánchoz elég dögös, modern szerkót vettek föl, és amikor én lejöttem a színpadról, és mentem hátra, akkor egy 14 gyönyörű nő várt engem. Ezt tudtam, hogy nem engem várnak, de hogy teljesen az volt az élmény, hogy lejöttem, hogy egyszer csak, és azt találtam mondani nekik, hogy no, ez a mennyország. És erre az egyik óvónőnek volt humorérzéke, hogy kihúzta magát, hogy még bögyösebb legyen, és azt mondta, lehet. De minden esetre ennek előtte, ez a nagy élménye az óvónők között, ennek előtte történt az, hogy hát én szenvedélyesen beszéltem az okos eszközök oktalan használata. Egy kedves ismerősöm, aki több előadásomat hallotta, azt mondja, Feri, én még téged így tolni sose hallottalak. Szóval látszik ez nekem aztán most nagyon. Igen, de ez most, hát egy egész nemzedék. Hát na. Szóval, van egy közkeletű hiedelmünk, visszatérek a szándékos vakságra, csak épp annyit fölvillantjuk a témát. Szándékos vakság, emlékeztek, egyik tényezője, az a hiedelem az okos eszközökkel kapcsolatosan, hogy hát itt nincs mit tenni. Ilyen a világ. A világ ilyen, ez a fejlődés menete, információs kultúra, technológiai dolgok, hát ez egyszerűen el kell fogadni, hogy ez így van, hogy ez a nemzedék, már nem lesz olyan nemzedék, mint mi, és hogy eddig is volt valahogy, és mi. Ez egy hiedelem. Nézd, és miért elkezdtem kiabálni, látjátok? Tehát, hát az egy hiedelem, hogy itt nincs mit tenni, hogy ez már így van, a következő nemzedék már ilyen lesz. Tudjátok, hogy megjelent bennem egy kép, hogy hogy látom az alfa nemzedéket. Azokat, akik már úgy nőnek föl, hogy magzati kortól kezdve az okos eszközök között vannak, hogy úgy látom őket, hogy jaj, köszönöm ezt a nyuszit, nézzét. Édeske. Na, bronznyúl. Most nem készültem okos eszközzel, de valami ilyesmi, hogy szóval az a benyomásom erről a nemzedékről, hogyha hagyjuk a téveszme nyomán, hogy hát nem, hát ez így van, nem vagyunk erre hatással, hát ilyen az információs kultúra, ez nagy, hogy látom őket 2 évesen, meg 12, meg 22, meg 32, na itt én már nem látom őket, mert én már oda át vagyok, de ők még itt vannak 42, meg 52, meg 62, és egy szomorú és csalódott és vágyakozással teli és értetlen arckifejezéssel a kezükben van egy okos eszköz, és próbálják azt személyé formálni. Hogy nem lehetséges, hogy egyszer csak valahogy találnak egy olyan gombot, és van ott egy olyan funkció, mint a mesében, hogy a tárgyból egyszer csak személy lesz. Hogy hol van az a funkció, az a program, hogy tényleg személyre lehet szabni? Mert tényleg az első 2 évben meg 20-ban nem volt nekik személy, hanem helyette volt egy eszköz. És lehet, hogy fordítva is van. Hogy most akkor az eszközből egyszer csak személy lesz. És látom ezt a nemzedéket 20, 40, 60, 80 évesen, hogy csalódottan, nyomkodják az eszközeiket attól a vágytól vezérelve, hogy egyszer csak egy személy lesz belőle. Valahogy így látom most. Szóval van egy hiedelmünk, hogy sajnos ez így lesz, ennek így kell történnie. Hát ez a technológiai forradalom, információs kultúra, ez egyszerűen így megy, és így van, és ezt el kell fogadnunk, és mi is fölnőttünk valahogy, majd ők is fölnőttek. Ez tehát egy közkeletű hiedelem. A második, ami ezt összeköti, az az érzés, ami ezt a hiedelmet föntartja, és ez az érzés lehet nagyon sokféle. Ez az érzés lehet például az, hogy a tehetetlenség. Hát persze ezt fogadjuk így el, mert hát úgy sincs mit tenni. Hát akkor a tehetetlenség föntartja, hát úgyse tudnék mit kezdeni. De adott esetben olyanoknál, akik egy ilyen naív, jó indulattal tekintenek a világra, ők azt mondják, ó, tudjátok, egy ilyen lelkesültség. Ó, hát ez jó, ez nagyszerű, és milyen... Oké. Harmadik. Látjátok, a szakkifejezéseket most már indulat kifejezésekben sűrítem nektek. Harmadik, az önmagunkról alkotott kép. Ez az egyik valóban legnehezebb témája ennek a kérdésnek, mégpedig azért, mert egyetlen édesapa vagy édesanya sem akarja magát rossz szülőnek látni. És hogyha bárkinek az arcába vágjuk azt, hogy tulajdonképpen, hogy ha a gyereked maradandó és visszafordíthatatlan károsodásokat szenved, azt úgy hívják, hogy bántalmazás, és ha egy gyereknek a szükségleteit, alapvető szükségleteit, például, hogy egy ember emberre vágyik, ehelyett tárgyakat adunk neki, tehát elhanyagoljuk, mégpedig krónikus módon, azt úgy hívják, hogy elhanyagolás, hogy tulajdonképpen nekünk normális, egészséges, klassz, jóra törekvő szülőknek azt kellene belátnunk, hogy krónikus, bántalmazó és elhanyagoló személyek vagyunk. Na ezt nem. Ez olyan mértékben kikezdi az én képünket, hogy ezek az információk, és már jövök is ide, hogy az információk tudhatók és nagyon világosak. Így is mondhatnánk persze elegánsan, hogy az igazság tudható, az adatok és a számok tudhatóak. És az ötödik ismérve a szándékos vakságnak, hogy miközben az adatok és a számok, az információk, az igazság tudható, megismerhető, aközben az igazság ismerete nem hoz változást. Például azért nem, mert annyira kikezdi az én képünket, hogy ma reggel még úgy keltem föl, hogy én egy jó szülő vagyok, és most a keddi alkalom után úgy kell elmennem, hogy én egy bántalmazó, elhanyagoló szülő vagyok. Ez elviselhetetlen. Ez egy olyan belső konfliktust eredményez, amire a lélek elkezd tiltakozni, és az majd én megvédelek téged, Ferikém. Mindenféle hülye előadoktól. Hogy te jó vagy, Pistike. Hogy ez történik. Tudjátok-e, most akkor ide jövök, adatok, számok, tények, információk, tudjátok-e, hogy amikor például írunk, folyóírás, kézírás, akkor az egy egészen más pszichés folyamat, mint amikor ezt csinálom. Ugye ezt tudjátok? Mert ezt is tudjuk, hogy egész más. Mert az történik, amikor a folyóírással írok, az történik, hogy a folyóírás a sok száz, sok ezer éves kulturális és személyiség fejlődésbeli utunk nyomán összefüggésben van azzal, hogy magzatként fészkelődök és mozgok, és aztán megszületek, és megfordulok, és kúszok, mászok, és fölállok, és elesek persze, és utána megint, és amikor írok, az egy mozgás, az egy cselekvés. És a kutatások szerint, amikor valaki ír, kiírja magából, vagy naplót ír, vagy följegyzést ír, az tulajdonképpen az agyamban összefüggésben van az egész személyiség fejlődésemmel. A mozgása, a komplex mozgása révén aktiválja a cselekvőképességemet, a kreatív gondolkozást, a gondolkozási folyamatokat, egy tuti jó dolog. És amikor ezt csinálom, akkor ebből semmi nem történik. Mert amikor ezt csinálom, az körülbelül ahhoz hasonlít, mint amikor... Nem ugyanaz történik. Neurobiológiai szempontból. Tehát, gyerünk. Megyünk tovább. Emlékeztek? Arról beszéltünk, hogy milyen okai vannak a szándékos vakságnak, mert ezek a jellemzői. Na de milyen okai vannak? És egyetlen oknál időzünk most hosszabban, ez pedig a konfliktus kerülő magatartás. Ugyanis a konfliktus, emlékeztek, hogyha most ide ülök az én kép védelméhez, ha nekem be kellene látnom egy előadás 10 perce után, hogy én, aki egy jó anyának tartotta magam, jó, hát nem vagyok tökéletes, de annyira szeretem a szakirodalomba, tudjátok, úgy van, hogy elég jó anya. Ez annyira felszabadító, én ezt szoktam is mondani, hogy én elég jó anya vagyok, és így jól tudok aludni, és rendben vagyok, és az emésztésem is rendben van, és nem lesz egy gyomorrákos, az immunrendszerem is jóval, és nem fáj krónikusan a fejem. Na, és hogy most én nekem úgy kell hazamennem, hogy egy bántalmazó anya vagyok, aki elhanyagolom a gyerekemet, és hogy már egy csomó minden visszafordíthatatlanul történt meg. Ezt nevezhetjük egy aprócska belső konfliktusnak. És ezt az aprócska belső konfliktust nem csodálom, hogy el akarjuk kerülni. Nem akarjuk ezt a konfliktust, mert ez pontosan azzal fog járni, nem alszom éjszaka, hogy rosszul vagyok, hogy hánykolódok, hogy bűntudatom lesz, hogy megrémülök, hogy na, ki akarja azt? Főleg egy olyan világban, ahol ja, jól kell lenni.
Nem, mert az...
Ti is azért vagytok itt, nem? Gondolom, nem azért vagytok itt, hogy konfliktusokat szűjjek a lelketekben, hanem hogy jobban legyetek. És hát ha azért jövök itt, hogy jobban legyek, akkor lesz egy kicsit, na, biztos lesz majd más téma is, tudom, ez az ő mániája, de na. Vagyis, arról beszélek, hogy a külső és belső konfliktusok kerülése az segít bennünket abban, hogy a vakságunkat föntartsuk, és a vakság föntartása, hogy a négy szék, ugye ti ezt követitek? Ugye, mert már olyan sokszor mondom, de tudom, hogy többször el kell mondani, és így sem marad meg. De valakiben megmarad, már megérte, már nem hiába éltem. Ugye, itt van az, hogy vak vagyok, de egész jól. Vak vagyok, jó gyerek vagy, jó fiú vagyok, jó lány. Itt van az, és ezt akarjuk elkerülni, mert itt a belső konfliktus kiéleződik, és vak vagyok ugyan, de már rosszul vagyok. És vakon rosszul lenni, azt senki se szeret. Igen ám, de ez a lépés általában kihagyható ahhoz, hogy a harmadik lépéshez elérkezzek ebben a folyamatban, hogy meg tudok gyógyulni. Ez vagy, na, ez pedig az, hogy... Kétség kívül most már látok, ugye, tehát 3 napig tiltakoztam a Ferihez, nem ért, nincs gyereke, katolikus pap, ne szórakozzon. Ne szórakozzon! Mit gondol magáról? Jó, hogy nem, már mindenbe beleszól. Ezután a pelenkázási technikák jönnek, meg a laktációs kurzusa, persze. De, mikor ezen a 3 napon túl vagyok... Egyszer csak fölkapcsolom a lámpát ideben, és elkezdek iszonyú rosszul lenni, de kétségkívül világos van. És a negyedik lépésben van az, hogy világos is van, és elkezdek jól lenni. Mert fölismerem, hogy akkor mit tehetek, akkor hol az én felelősségem, akkor hol a kreativitás, értitek? És emiatt elkezdek jól lenni. De hogy a folyamatban ide elérjek, sajnos ezen, hogy sötét van és rosszul vagyok, általában át kell mennünk. Ajnálom. Szeretlek titeket. Nem. Mégiscsak. Úgyhogy, tehát, beszéltünk külső és belső konfliktusokról. A külsőről nem beszélek, hát van nekünk jobb dolgunk. Belső konfliktusok. És a belső konfliktusokat kezdtük el átvenni, mégpedig a személyiség fejlődésnek a lépései alapján, hogy még ezt az ívet is lássuk, ezek kikerülhetetlen belső konfliktusok. Tehát nem úgy van, hogy valakinek a harmonikus a fejlődés, akkor hogy nem ilyen nincsen, hanem ezek kikerülhetetlen belső konfliktusok, amelyek pont, hogyha jól tudjuk őket megélni, tehát abból születik valami, akkor az egész személyiség fejlődésünkre és a későbbi élet utunkra is pozitív hatást gyakorol. Mert egyfajta minta, egyfajta bevésődés, egyfajta alaptapasztalat lesz. És az első ős konfliktus, hogy élni akarunk, de meg fogunk halni. Ez megint csak ide tolom, gyerünk. Ez az első. Az a jó, ha úgy jövök ki belőle, hogy gyere ide halál, keblemre, együttműködök veled. Én még belőled is valami jót fogok kihozni. Ugye ez az első. Képes vagyok együttműködni a mulandóságommal. Második, hogy el fogom veszíteni anyát. Hogy valaki, aki nagyon fontos, egyszer csak nem lesz az enyém. Hogy tudok kijönni belőle? Hogy rájövök, hogy soha senki nem volt és nem lesz az enyém. Mert az ember nem birtokolható. Ezért a szabadságomat dolgozom ki, hogy szabadon tudjam odaadni magam, és el tudjam fogadni a szabadságvesztés nélkül, ha te azt mondod rám, hogy nem. Hogy én egyben maradjak. Harmadik, az attól való félelmem, hogy anya nem fog szeretni. Hogy van ugyan, de nem szeret. És ha nem szeret, végem van. És egy pici gyerek számára ez eléggé reális is. Hogy tudok pozitívan kijönni a négy lépés során ebből a helyzetből, hogy rájövök, már felnőtt vagyok, és nem akkor van végem, ha anya nem szeret, hanem akkor, ha én nem szeretek. Ha. Negyedik. Ez a félelem pedig, félek a büntetéstől, vagy a kritikától. Pozitívan úgy jövök ki belőle, hogy két irányunk van. Az egyik, hogy rájövök, hogy minden büntetés és kritika, az valami olyasmi tárhat föl az életből, főleg a kritika. A kritika. Amit nekem lehet, hogy érdemes meglátnom, mert eddig nem láttam. Ha. És a büntetéssel kapcsolatban pedig, hogy minden büntetés, amit kiállok, az világosabbá teheti számomra azt, hogy ki vagyok, hogy hogy akarok élni, hogy miért vállalom azt, hogy valaki azt mondja, hogy ennek lesz következménye, hogy mi az, amit akkor is megteszek, ha lesz következménye. Mert azt mondom, hogy ezt szerintem így kell csinálni, vagy ez a helyes, akkor is, hogyha valaki azért megbüntet, vagy haragszik rám, vagy... Ha. Egyre világosabb lesz számomra, hogy kiért és miért és hogyan akarok élni. Akkor is, ha annak következménye van. Ötödik, na hát ez ugye, itt egy kicsit elidőztünk, a kasztrációtól való félelem. Hogyan jövök ki jól belőle? Rájövök, hogy az ellenségeim, szövetségeseimmé tehetők, akár belső tartalmakról van szó, mondjuk egy félelmem, hogy a rosszból lehet jó. Összefoglalva ezt pedig így mondhatjuk, hogy képes vagyok a változásra és a változtatásra. És a női részről nem sokat beszéltünk. Nézzétek ezt el nekem. Egyszerűen talán azért is, ez most a személyes szál, mert a pénisz irigység nem nagyon foglalkoztat. És azután most öt, hát tényleg az a megfelelője, a női megfelelője, az ödipális korszakban. Na most... Hatodik. Ugye emlékeztek, itt időztünk múltkor, hogy arról beszélünk, félelem attól, hogy rosszat teszek, és akkor ennek van egy mélység, hogy rossz vagyok. És így kezdtünk el arról beszélni, emlékeztek a múltkori alkalommal, hogy ide hoztam székeket, mert beszéltünk a büntetésről, beszéltünk arról, hogy rossz vagy, erről a vádról, vagy erről a szóról, ilyen értelemben arról, hogy valaki gyerekként megtanulhatta azt, hogy őt bántalmazzák, hogy őre rosszat mondanak, hogy... És próbáltam egy picit megmutatni nektek, hogy mi történik akkor, amikor egy gyerek felnőtt korában hozza magával a bántalmazásnak az élményét. Azt az üzenetet, ami gyerekkorból érkezik, hogy te rossz vagy. Jobb lett volna, hogyha meg sem születsz. Nagy baj, hogy lány lettél, fiú kellett volna. Hogy mit jelentenek a lélekgyilkos és bántalmazó mondatok, és főleg az a hozzáállás vagy magatartás, ami azután a vérünké válhat. És nagyon érdekes reakciókat kaptam tőletek, csak ezért megint 3 percben visszahoznám ezt. Emlékeztek, hogy itt vagyok én, de már felnőtt vagyok. De felnőttként véremmé vált önmagam bántalmazása. Igen ám, de én a saját történetemet úgy mondom el, hogy az az én nagyon nagy bajom, hogy az apám bántott gyerekkoromban, vagy az anyám nem is akart engem. Pont témához kapcsolódik. És azt mondom, hogy de hát ezzel már semmit nem tudok tenni. Hát ez már itt végérvényes. És hogy tudnék jól lenni, mikor ez már megtörtént. Engem bántott az apám, vagy az anyám, vagy valaki más. Vége. Hát vége. Hogy? Hát persze, hogy rosszul vagyok. És hogy fölismerjük azt, hogy az, ahogyan látni szoktuk ezeket a helyzeteket, egy kicsit vagy nagyon más, mint ahogy látni szoktuk. Mert ugyanis, emlékeztek, hogy érdemes úgy látnunk, mert az a realitáshoz nagyon is inkább passzol, hogy nem azért vagyok rosszul, itt most 2018, mi van most? Március 27, nagy kedd, az megvan. Nem azért vagyok rosszul 2018 nagy keddjén, mert az apám bántott, hanem azért vagyok rosszul, mert annyit bántott és úgy bántott, hogy már lett egy önbántalmazó részem. És ez az önbántalmazó részem, mikor ma fölébredtem, már elkezdte mondani, hogy na, megint egy szarnapod lesz, azt tudod, ugye? Hogy fölébredtem és kinyitottam a szemem, ő már elkezdte tolni. És akkor kiderült, hogy elfelejtettem fogkrémet venni, és most nem tudom, mivel mosom meg a fogam, na, akkor mondott egy litániát. Hogy ki is vagy te? Hogy lehet valaki ennyire gyagya? Hát 3 napja már készül, nem egy fogkrémet nem tudsz megvenni? Tényleg ilyen hülye vagy? Ez egy belső monológ. És akkor fölismerem azt, hogy nem azért vagyok rosszul, mert az apukám bántott, hanem azért vagyok rosszul, mert úgy tette, hogy lett egy bántalmazó részem, és most már én folytatom saját magammal. Ezért, ha jól akarok lenni, akkor döntően és alapvetően nem is az apámmal kell most valamit kezdenem, hanem a saját magam bántalmazó részével. Hiszen az apám például a farkaséti temetőben nyugszik. De én még mindig rosszul vagyok. Mégpedig azért, mert amikor reggel fölkeltem, valami olyasmit hallottam, amit akár ő is mondhatna, vagy mondhatott volna. Tehát, hogy a jelennel kezdek valamit, és ez roppant felszabadító, hogy nem a múltammal kell kezdeni valamit, és nem a múltamat kell meg nem történtté tenni. Hogy megengedhetem a múltamat, hogy ami volt, az legyen, hogy a villany merhetem fölkapcsolni, mégpedig azért, mert a jelenben lévő önbántalmazó részemmel tudok valamit kezdeni. És ezért az alapkonfliktusom már itt a jelenben nem is az, ami az apámmal való konfliktusom, hanem ez a konfliktusom. És ezzel a konfliktussal magunk között szólva még semmit nem csináltam. Ezért is vagyok egyre rosszabbul. Mert amióta az eszemet tudom, ez a részem már eleven, és mondja nekem reggeltől estig. És tudjátok, mi a fájdalmas? Hogy én elhiszem neki. És ezért vagyok olyan rosszul. Egy kicsit se védem meg magam tőle. Nem mondom, hogy pusztulj innen. Nem, ezeket mindent csinálom, hiszen ő neki igaza van. Hát fölismerem, hogy ezzel a konfliktussal, és ez egy belső konfliktus, látjátok, nem a külső, hanem a belső. Hogy ez egy belső konfliktus, és ezzel kéne valamit kezdenem. És persze, hogy nagyon nehéz, mert még sose, hát nem is, hát most ismerem föl, hogy nem is én vagyok, hanem hogy ez egy belső hang. Hát most te jó, egész elhittem neki 40 évig, hogy én vagyok. Hát azt sem tudom, mit kell vele csinálni. Hát persze, van rajtam egy rémület. Na most, eddig mentünk múltkor, és roppant érdekes volt számomra, hogy jó páran jöttetek oda hozzám az alkalom után, és szinte mindig ugyanazt kérdeztétek. És a kérdés arra vonatkozott, hogy hát nekem, és akkor most itt hozhatnék egy sort, hogy a fiam pont ilyen, a lányom pont ilyen, az anyám pont ilyen, a férjem, a feleségem, a barátom, a barátnőm, a még egy barátnőm, a harmadik barátnőm, a negyedik barátom. És hogy... Most akkor mit kell vele csinálni? Hogy van tovább, Feri? Hogy van, remek? Most már látom, hogy van tovább. És ez egy nehéz helyzet nekem, mégpedig azért, mert ez nem egy segítő szeminárium, ahol gyors talpalóba segítőnek képzünk ki titeket, és akkor évvégén lehet hozni az indexet, és akkor bepecsételem, hogy bántalmazó, önrész, gyógyító szakemberré avatom. Nem, tehát ilyesmire nem vállalkozunk. De mi az a pici lépés, amit nagyon érdemes megbecsülni? Az a kicsi lépés az, mert tulajdonképpen mi a mi problémánk. Mert ilyenkor, de érdekes, azt se tudjuk, hogy mi az ő problémája, meg mi a miénk. Mert azt mondjuk, hogy az én problémám az, hogy ő neki az a problémája, hogy... Halljátok? Kicsit gyanús. Nekem nem az a problémám, hogy neki az a problémája, hogy. Neki az a problémája, hogy az a problémája, hogy. Az én problémám pedig az, hogy együtt élek vele. És miután én élek vele, és akkor itt az érzések tárházát szívesen ki tudnám tenni. Hogy néha ez olyan dühös leszek tőle, amikor elkezdi mondani, meg csapkod, meg szídja mag, megőrülök tőle. Tehát a haragom, a nehézségem, vagy a csalódottságom, vagy a reményvesztettségem, a fásultságom, a tehetetlenségem, a kiszolgáltatottságom, amit egy olyan személlyel kapcsolatban élek át, akit szeretek. Tehát ezek fontos érzések. Hát éppen azt jelentik, hogy nem közömbös nekem. Igen ám, de hogy együtt élek vele, vagy találkozom, mert a munkatársam, a főnököm, a gyerekem, akkor ezek az érzések elkezdenek elborítani engem. És mi történik ilyenkor teljesen természetesen? Az, hogy elkezdem őt szídni. Szedd már össze magad! Hát komolyan, most már elég! Hát ez most már csinálj valamit! Hát hagyd már ezt abba! Hát a Feri is megmondta! A köztes lépés az, hogy megveszitek neki a Szorongástól az Önbecsülésig című könyvet, dedikáltatjátok velem, oda csúsztatjátok neki, és utána egy kicsit kikérdezitek. Na, hol tartasz? Szóval mi a fájdalma ennek a helyzetnek az, hogy miközben őt, hol az apa? Legyen vörös. Miközben őt az apja úgy bántotta és úgy hanyagolta el, hogy kialakult egy belső bántalmazó, önbántalmazó része, aközben, amikor én férként, feleségként, barát, azt mondom neki, hogy hát szedd már össze magad, ne legyél már ilyen puha, Dezső! Puha vagy! Hagyd már ezt a rinyálást! Én egy férfivel akarok élni! Ez eléggé hasonlít ahhoz, mint amikor az apám azt mondta, sose lesz belőled férfi, te, nézd már a tükörbe, te, ponnyat kis kölyök. Halljátok, hogy ez mennyire hasonlít? Nagyon. És ezzel megerősítjük őt. De érdekes dolog, pont azt kiabáljuk neki, hogy értékes vagy! És ettől még rosszabbul lesz. Pedig mi mindent megpróbáltunk. Tehát a múltkori alkalom meg a mai, és erre muszáj volt visszatérni, mert azért, hogy egyszer megnéztük, az mit jelent, a semmit nem jelent. Úgyhogy az hogy megy tovább, vagy hogy tényleg megértjük egy-egy fontos szálját. Szálját vagy szálát? Szálát? Ez olyan arabos. Szálát. 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 Szépen. Ebből is kiderül ugye az örökségünk, ugye, hogy a kelet. Meg hát abból is, hogy Jézus is Jeruzsálembe mentében, vagyis, hogy mentében volt. Hát a szavak sokat árulnak el az örökségünkből. Szóval, ami történik, és amiért egyáltalán érdemes ezt elmondani, az nem az, hogy egy ilyen gyors talpaló, süttyom-buttyom, önsegítő kurzust csinálunk, hanem azért a különbségért, hogy amikor ránézek arra valakire, akit szeretek, hogy én lássak mellette egy másik széket. Még ha ő nem is látja ezt a széket, de én már látom. És ezért nem őrá leszek dühös, hanem őrá. A bántalmazó részére. És ez lehetőséget ad nekem, hogy mellé tudjak állni, miközben én a realitásban maradok. Nem érzek készet, és agyon szídjam az apját, mert egyébként csak az apja. Ugye hosszú távon sosem leszünk jól, ha gyűlöljük a szüleinket. Hogy mennyi idő vezet a szüleinkkel való kiengesztelődésig annál, akinél lesz szükséges, az nagyon különböző. Van, aki 1-2 évvel megúszza, van, akinek 20-30 év, de hosszú távon ritkán vagyunk igazán jól, ha gyűlöljük a szüleinket. Ezért rövid távon most adhat egy megkönnyebbülést, hogy együtt szídjuk a halott apát, de hosszú távon nem segít neki. Ha hosszú távon az segít, hogy ha én látom, hogy őrá pont rá legyek dühös, hát látom a kiszolgáltatottságát. Hát de őrá nem, de arra a hangra nagyon. Azt a hangot úgy utálom, azt el se tudom mondani. És azért, mert megkeseríti az én barátomnak az életét. Az én barátom életét. Őt bántja. Hát persze, hogy utálom. Oké ez? Mondhatjuk, hogy hatost, ahol a gyógyulás, meg a katarzis. De a kislépések megbecsülése. Mert ez azt jelenti, hogy innentől kezdve már őt mindig másképp látom, amikor ez eszembe jut. Lehet, az első indulatom a harag, és utána egyszer csak egy másik érzés jön. És emlékeztek, milyen sokat beszéltünk erről, hogy pont ez a cél a kapcsolati konfliktusainkban, mert ez általában egy krónikus kapcsolati konfliktussá válik. Ugye? Tehát én már azt érzem tehetetlenül, néha még ordítva, hogy ez, hát ez elviselhetett, már így van 8 év, mikor lesz már másképp? És ha én ezt már másképp látom, akkor másképp lesz. Ja, és ha más érzéseim lesznek, akkor szabad útja van az együttérzésemnek. Mert egy idő után már nem vagyok együttérző. Legfőjebb sajnálom, de egyszerűen már fáraszt. Na, fáraszt. És elkezdek jobb életet képzelni magamnak. És ez a nagy dolog, hogy egyszer csak megint az együttérzésem föl tud támadni. Miközben reálisan haragszom valakire, aki egy másikat bánt. Oké. Na most, ezt csak vissza akartam hozni, mert egyszerűen lehetetlennek tartom, hogy egyetlen elbeszélésből ez olyan minden tökéletesen a helyére kerüljön, és akkor minden tök világos legyen. Hát ez, na most, nem, az egyszerűen olyan nincsen.